Rick Joyner a Prófétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának 8. kazettája, melynek címe Szabadulás az emberfélelemtől. Eddig is kemény dolgokról volt már szó, de ezután ez még csak keményedik. Mivel ez egy tanítássorozat, egyes fejezetében kicsit megismétlem önmagamat, megismétlem, amit már korábban hallottunk. Ezt tudatosan teszem, mivel az előadások némelyike délután hangzik el, némelyike pedig este, és valószínűleg nem tud mindenki minden előadáson itt lenni. Ha röviden meg akarom fogalmazni e tanítássorozat témáját, akkor az így hangzik. A jellem, a karakter, amelyre szükség van ahhoz, hogy a prófétai szolgálatban járjunk, vagy a prófétai szolgálatot végezzük. Hiszen, hogy a jellemet fontosabbnak kell tekintenünk az ajándékoknál. Elsősorban azért, mert az Úr várja el ezt, másodszorban pedig azért, mert azok a szomorú dolgok, amelyek a profétálással, proféciákkal kapcsolatban, a gyülekezetben, a múltban megtörténtek, az, ami szégyent hozott Krisztus egyházára, az éppen jellembeli hiányosságokra vezethető vissza, és annak hiányára, hogy megítéltük volna magunkat, hogy meg ne ítéltessünk. Úgy gondolom, hogy ha mi, a Krisztus testének tagjai, megítélnénk önmagunkat, akkor nem lenne szükség arra, hogy ezt a média tegye meg helyettünk. Hogy a média fedjen fel, hozzon nyilvánosságra dolgokat, a mi megszégyenítésünkre. Úgy gondolom, hogy az Úr most a médiát használja arra, hogy megfegyelmezze egyházát, mert mi elmilosztottuk magunkat megfegyelmezni. Éppen úgy, ahogy Isten az Izrael körül élő népeket használta fel arra, hogy megfegyelmezze Izraelt, amikor Izrael vétkezett. De úgy gondolom, van ennek egy sokkal egyszerűbb és sokkal jobb módja. És az Úr is jobban szeretné, ha mi ítélnénk meg önmagunkat, hogy neki ne kelljen. Sokkal jobban szeretné, hogy mi essünk a kősziklára, és úgy törjünk össze, mint hogy neki kelljen ránk esnie, és porrázúzni minket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én inkább választanám az egyszerűbb utat. Egyik profétai segítőnk éppen néhány perce osztott meg velünk egy kinyilatkoztatást, amit a mai napon kapott az Úrtól. A Jelenések könyvében található a 7 gyülekezetnek címzett levelekkel kapcsolatban. Az Úr feddést és helyreigazítást gyakorolt gyülekezetek felé, és ez tulajdonképpen az Úr prófétai szolgálatán megnyilvánulása, manifestálódása volt. És ezt annak érdekében tette, hogy a gyülekezetek ott és akkor megítélhessék önmagukat, hogy nem neki kelljen majd őket megítélnie, mikor az ítélőszék előtt állnak. Nem szeretnétek tudni sokkal inkább most, hogy van-e Isten szívében valami ellenetek, mint arra várni, hogy majd ott, azon a napon megtudjátok, az ítélőszék előtt? Hiszem, hogy ez a prófétai szolgálat egyik funkciója, de mielőtt szólhatjuk az igét, nekünk kell megenni azt. Az legelső dolog, amit az Úr Ezékielnek mondott, mikor elhívta őt, mint prófétát, azt mondta, fogd ezt a tekercset, Ezékiel, és edd meg. Mielőtt szólod az igémet, neked kell megenned azt, neked kell megemészteni azt. Részeddé kell, hogy váljon. És úgy gondolom, hogy erre az eddigiekben nem fektettünk elég hangsúlyt. Mindenki, aki úgy érezte, hogy az Úr őt prófétai szolgálattal bízta meg, annyira kész volt elmenni és rámutatni mások hibáira, de közben elmulasztottuk a saját hibáink rendbetételét, holott ezzel kellene kezdenünk. Arról is szó volt már, hogy mikor Illés először megjelent Akháb király előtt, azt mondta neki, él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt én állok. Hiszem, hogy ez egy alapvető helyzet, amit fel kell vennünk, ha Isten prófétái kívánunk lenni. Illés itt nem mást mondott, mint azt, hogy én nem előtted állok, Akháb, te csak egy ember vagy, egy király, hanem az élő Isten előtt állok. Ő az, aki előtt az életemet élem. Ezek az alapelvek, amiket eddig a profétai szolgálatról felvázoltunk, vonatkoznak minden keresztényre, mert ő akarja, hogy mindannyian az ő szócsövei legyünk. És a profétai szolgálatnak ez a feladata, felkészíteni a szenteket szolgálat végzésére. Az Úr mindannyiunknak szánta ezeket az alapelveket, hogy ne emberek előtt éljük az életünket, hogy ne uralkodjon rajtunk az emberektől való félelem, az elutasítástól való félelem, hogy csak egy félelem uralkodjon az életünkben. Ez pedig az Isten szent és igaz félelme. Ő el akar mozdítani minden igát az életünkből, kivéve egyet. És az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. És hiszem, hogyha elkezdünk járni Isten félelmében, akkor nem kell semmi mástól félnünk ezen a földön. És ez egy gyönyörűséges iga. Az pedig egy lehetetlenül nehéz iga, hogy állandóan legyőzetve legyünk, és állandóan elborítson minket az emberektől való félelem. Egyszerűen képtelenség olyan nyomás alatt élni az életünket. Ha profétai egyház, profétai nép akarunk lenni, akkor meg kell szabadulnunk az emberektől való félelemtől. Ezért mondta az Úr Péternek, távozz tőlem, Sátán, mert botlásomra vagy nekem, mert nem Isten érdekeit tartott szem előtt, hanem emberét. És az arra való hajlamunk, hogy emberi érdekeket tartsunk szem előtt, ez azt okozhatja, hogy Isten akaratának, Isten tervének botló köveivé válunk. Van egy figyelemre méltó dolog ott, ahol Mózes lejött a hegyről, és azt mondta, hogy akik az Úrral vannak, jöjjenek át erre az oldalra. És a léviták mentek át. Ezt a 2 Mózes 32-ben olvashatjuk. És azt mondta nekik, ha az Úrral akartok lenni, kössétek fel a kardjaitokat, járjátok keresztül kasul a tábort, és öljetek meg minden barátot, szomszédot és közeli rokont. Ez volt a legelső parancs, amit a léviták, lévi törzse kapott, amikor papnak lettek elhívva. Az Ószövetségben megírt dolgok a mi okulásunkra, a mi tanításunkra lettek megírva, akik az utolsó időket éljük. Minden, ami meg lett írva, minden kis részlet jelentőséggel bír számunkra. Ezekben a mai utolsó időkben. És hiszem, hogy amit nekik meg kellett tenni, nekünk is el kell vágnunk azokat a kapcsolatokat, amik megalkuvásra késztetnek minket elhívásunkban és engedelmességünkben Isten felé. És természetesen nekünk ezt nem szó szerinti karddal kell megtennünk, és arra sem adhat ez ürügyet, hogy ne látogassuk meg többet az anyósékat. Bármilyen kézenfekvőnek is tűnhet ennek az igének ez a fajta interpretációja, vagy az, hogy megalkuvásra vesznek rá? Már is levágom őket. Egy szellemi dolgokról van szó. És hiszem, hogy azok az igák, azok a kötelékek, azok az emberi megkötözések, amiket hajlamosak vagyunk egymásra tenni, ezektől szabaddá kell válnunk, ha járni akarunk a szolgálatban. Pál azt mondja, ha emberek tetszését keresném, nem lennék Krisztus szolgája. Ez Galácia 1:10-ben van. Nem lehetünk Krisztus szolgái, ha még mindig azt keressük, hogyan járjunk emberek kedvében, vagy még mindig az emberektől való félelem uralkodik rajtunk. Lukás 15:16-ban azt mondja Jézus, hogy ti, aki akartok jó színben feltűnni emberek előtt, de Isten nagyon jól ismeri a szíveiteket, és az, amit az emberek között nagyra értékelnek az utálatos Isten előtt. Ha az emberek által nagyra értékelt dolgokat akarjuk tenni, akkor olyan dolgokat fogunk tenni, amelyek utálatosak Isten előtt. Hiszem, hogy az ellentétje is igaz, azok a dolgok, amiket Isten nagyra értékel, utálatosak az emberek előtt. Valaki utálni fogja, amit csinálunk. Nekünk kell eldönteni, ki lesz az, Isten vagy emberek, kit fogunk szolgálni, kinek fogunk engedelmeskedni. A Lukács 6:26-ban azt mondja, jaj nektek, ha minden ember jót mond felőletek, mert atyáitok így tettek a hamis profétákkal. Akarjuk, hogy mindenki kedveljen minket és jót mondjon felőlünk? Akkor ilyen társaságunk lesz, a hamis proféták társasága. A János 5.44-ben azt mondja, hogyan hihetitek azt, amikor az emberektől jövő dicsőséget keresitek, és az itt dicsőségnek fordított görög szó, az jelent elismerést is, hogy amikor az egymástól jövő elismerést keresitek, nem pedig az Istentől jövő dicsőséget, az egyetlen igaz Istentől. És úgy gondolom, ez az a tényező, ez az a faktor, amelyik leginkább negatív hatással van a hitünkre ma. Az, ha egymástól, az emberektől keresik az elismerést, ahelyett, hogy Istentől keresnénk. Ez pusztítja a legjobban a hitünket. Jakab 4.4 azt mondja, hogy ti paráznák, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Tehát aki a világ barátja akar lenni, ezzel Isten ellenségévé teszi magát. El kell döntenünk, kinek akarunk barátja lenni, és kinek akarunk ellensége lenni. Hiszem, hogy ez alapvető ahhoz, hogy igazi szellemi hatalomban járjunk. Legyen az profétai szolgálat, vagy az evangélista szolgálata, pásztori szolgálat, a tanítói, vagy az apostoli szolgálat. Legyen az bármely szolgálat. Tudjátok, amit az Úr ma tesz a gyülekezetben, az többek közt az, hogy a varázslást eltávolítja az ő gyülekezetéből. Eltávolítja a varázslást gyülekezete vezetéséből. Tudjátok, mi ez a varázslás? A varázslás az tulajdonképpen az igazi szellemi hatalom utánzata. Egy olyan szellemet használ utánzásra és manipulálásra, ami nem a Szent Szellem, és így tart másokat kontroll alatt. Pál úgy említi a varázslást, mint a test cselekedeteinek egyikét. Az, amikor dolgokat teszünk, amiket tehetünk akár az Úr nevében is, amikor manipulációra építjük az ő egyházát, és leuralásra, akkor az varázslás. Ez szellemi hatalom utánzat, és ő el fogja távoztatni a varázslást a gyülekezetéből. Mi pedig ezt meg fogjuk látni a mi időnkben. A Bibliában egy ékes példáját láthatjuk annak, hogy a varázslás hogyan fertőzi meg a vezetést, hogyan fertőzi meg azokat, akik keresik a szellemi hatalomban járást. Ezt látjuk Saul királynál, amikor azt a parancsot kapta, hogy várjon az áldozattal, de amikor látta az embereket szétszóródni, az ellenséget pedig gyülekezni, akkor engedett a nyomásnak. Nem volt képes várni. És tudod, hogy miért engedett a nyomásnak? Mert félt az emberektől, és félt a körülményektől. Sokkal inkább, mint amennyire félte Istent. És hiszem, hogy ez az a pont, ahol mi is eltávolodhatunk az igazi szellemi hatalomtól afelé, ami valójában szellemi hatalom utánzat. Ezért vétetett el tőle azon a napon a királyság. Azon a napon ő megszűnt szellemi hatalomban járni, és elkezdett ebben a szellemi hatalom utánzatban járni. Ezért üldözte is, ölte meg Isten igaz papjait, és mialatt a boszorkány házánál volt, Sámuel figyelmeztette őt, hogy a lázadás olyan, mint a varázslás. De ő megindult a lázadás útján, és hadd mondjam el, ha te lázadásban fogsz járni, ez varázsláshoz fog vezetni, és minél magasabb szellemi szinten vagy, annál mélyebbre fogsz esni. Nem is kell csodálkoznunk azon, hogy utolsó éjszakáját Saul a boszorkány házában töltötte, hiszen szolgálatának, királyságának nagy része varázslásban telt. Hiszem, hogy hamis szellemi hatalomban, szellemi hatalom utánzásban kezdünk el járni akkor, ha engedünk a nyomásnak, és jobban félünk az emberektől és a körülményektől, mint amennyire féljük Istent. Amikor az emberek királlyá akarták Jézust tenni, ő elmenekült a hegyekbe. Mert ha az emberek tesznek téged királlyá, az emberek fognak uralkodni. Korábban azt gondoltam, hogy ez egy nagyon nemes cselekedet volt tőlük, de az Úr kioktatott és azt mondta, hogy ez az egyik legbeképzeltebb dolog, amit láthatunk az egész Bibliában, mert puszta emberek, közönséges emberek azt gondolták, hogy ők Jézust királlyá tehetik. De hát ő királynak született. És ha akarsz egy gyors tesztet, egy gyors próbát arra, hogy megvizsgáld, valódi szellemi hatalomban jársz-e, vagy pedig annak az utánzatában, az a gyors teszt a következő. Honnan kapod a bátorítást? És azt hiszem, ez elárulja nekünk, hogy milyen mértékben, milyen fokig kezdtünk el járni a szellemi hatalom utánzatában. a valódi szellemi hatalom helyett. Az igazi szellemi hatalom az Úrtól való, fentről jön. Hiszem, hogy az egyik legalapvetőbb dolog, amit meg kell értenünk, az az, amit Illés nagyon jól megértett, amikor azt mondta, ahogy Izrael Istene él, aki előtt én állok. Amikor megtanuljuk az életünket Isten előtt élni, nem pedig emberek előtt. Az egyik bizonyíték annak, hogy itt ellenszellemi hatalomról van szó, az az a tény, hogy Saul üldözte Dávidot. Dávid egy olyan trónt alapított meg, a hatalomnak egy olyan magját, amely mindörökké fenn fog állni. Az ige azt mondja, hogy maga Jézus is Dávid trónján ül. Nyilvánvaló és egyértelmű, hogy Dávid igazi szellemi hatalomban járt. Ehhez kétség nem férhet. Tökéletes ellentétje volt annak, amiben Saul beleesett. Amikor megnézett Dávidot, még a leglehetetlenebb nyomás alatt is, olyan nyomás alatt, amit fel sem tudok fogni, hogy ember hogyan képes olyat elhordozni. A lehető legrettenesebb dolog, amit el tudok képzelni, az az, hogy valakinek a családját elrabolják. Mekkora nyomás nehezethetett Dávidra, hogy csak ugorjon fel a lovára és csináljon valamit. És ha van annál rosszabb dolog, hogy a családodat elrabolják, akkor ez az, hogy velük együtt az összes hűséges embered családját elrabolják azért, mert téged követtek a rossz helyre. Saját hűséges embere is követ ragadtak, hogy megkövezzék Dávidot. Ha volt valaha nyomás, hogy tegyen valamit, akkor ez az volt. De Dávid hogyan reagált erre a nyomásra? Az ige azt mondja, hogy Dávid az Urat kereste, és Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Hiszem, hogy ez jelzés értékű, hogy itt igazi szellemi hatalomról van szó. Dávid jobban félte Istent, mint amennyire félt a legrettenetesebb körülményektől, vagy az emberektől. Először az Urat kereste. Dávid sem volt tökéletes ember, ő is követett el hibákat, egészen komoly hibákat is elkövetett, amikor nem kereste az Urat, amikor nem kereste azt az egyetlent, aki tökéletes. De a hatalomnak olyan trónját alapította meg, hozta létre, amelyről Isten maga azt mondta, hogy azt ő maga alapította, és ő rá is fog arra ülni. Mire jó az, amit teszünk, ha nem az örökké valóság számára tesszük, ha nem tart örökké? És úgy gondolom, hogy az egyik legfőbb oka annak, amiért a profétai szolgálatra elhívottak, letérnek a helyes útról, az az, amikor elkezdenek félni az emberektől, vagy pedig elkezdek keresni az emberektől jövő elismerést, Isten elismerése helyett. De ez nem csak a profétai szolgálatra igaz, hanem bármelyikre. Amikor a bátorításunkat az emberektől keressük, ahelyett, hogy az Úrtól keresnénk, na, azzal semmi gond nincs, amikor az emberek bátorítanak minket, és én nagyon is értékelem azt, amikor valaki bátorít engem, és ennek helye is van, és szükség is van rá, hogy bátorítsuk egymást, de soha nem válhat elsődleges forrásunká, mert akkor el fogunk távolodni attól, ami igazi, attól, ami valódi, és attól, ami igaz. Beszéltünk már korábban arról, hogy a keserűségnek és elutasításnak milyen hatása van a szolgálatokra. És azt is említettük, hogy az ótestamentumi papokkal szemben követelmény volt, hogy ne legyen a testükön furunkulus, tehát fekély. Nem lehetett az ótestamentumi papoknak gyógyulatlan sebeik. Ezek a furunkulósok ilyen kis gyógyulatlan sebek, amelyek elfertőzöttek. És az ilyen gyógyulatlan lelkisebek alkalmatlanná tehetnek téged a szolgálat végzésére. Akiknek ilyen sebeik vannak, azokhoz nem lehet közelíteni, nem lehet hozzájuk érni. Egy barátom kapott egyszer egy kijelentést az Úrtól, amelyik így hangzott. Az egyetlen különbség egy szellemi farkas és egy szellemi juhászkutya között, tehát az a farkas, amelyik szétszórja és elpusztítja a juhokat, és az a juhászkutya, amely megvédi a juhokat és összetartja őket között, tehát még egyszer, az egyetlen különbség a szellemi farkas és a szellemi juhászkutya között az az, hogy a farkasnak gyógyulatlan sebei vannak. Olyan keserűség lehet bennünk az emberek felé, amely levisz minket a helyes útról, és elkezdjük ezt a keserűséget szolgálni az emberek felé, elkezdjük továbbadni a lázadást a szolgálatunkon keresztül. Ez pedig egy halálos dolog. Ha valaki szolgálatban akar járni, meg kell tanulnia bánni a keserűséggel. Az Úr azt mondta, boldogok vagytok, ha üldöznek titeket az igazságért. Be kell vallanom, hogy a legtöbb üldöztetés, ami engem ért, így most visszatekintve láthatom, látnom kell, hogy megérdemeltem. Igazuk volt. De az igazságért boldogan szenvednék el üldöztetést, mert az számomra új lenne. De hiszem, hogy meg fogunk tanulni járni az igaz szolgálatban, és igaz szellemi hatalomban. De ehhez először Isten félelmében kell megtanulnunk járnunk. Figyelmünket pedig a fejre kell összpontosítanunk. Csak abban a mértékben lehet igazi szellemi hatalmunk, amilyen mértékben maga a király bennünk lakik. Figyelmünk a fejre kell, hogy összpontosuljon. Hozzá kell csatlakoztatva legyünk a fejhez. Sajnos sok ember szolgálatát a keserűség motiválja. De az se jobb, amikor az emberektől várt elismerés motiválja a szolgálatunkat. Akkor is letértünk a helyes útról, ha a szolgálatunkat az motiválja, hogy azzal Isten helyeslését, Isten elismerését akarjuk elnyerni. Tehát még az sem motiválhatja a szolgálatunkat, hogy ezzel keressük Isten elismerését. Csak abból a helyzetből, abból a pozícióból, olyan hozzáállással végezhetjük a szolgálatot, hogy már rendelkezünk, már megkaptuk Isten elismerését, amely a kereszt által nyeretett el számunkra. Tehát akár keserűség vagy elutasítás motiválja a szolgálatunkat, akár az emberektől való félelem, akár az emberek elismerésének keresése, akár Isten elismerésének a keresése, ez mind-mind le fog téríteni minket a helyes útról. Hiszem, hogy csak olyan hozzáállással szolgálhatunk igaz módon, hogy tudjuk, már megkaptuk Isten elismerését, annak köszönhetően, amit Jézus elvégzett a kereszten. És ő az, aki bennünk működik, nem mi végezzük a szolgálatot. Mint ahogy Pál mondta az aténiaknak, emberi kéz őt nem szolgálhatja. Mert csak a szellem hozhat létre, vagy szülhet szellemieket. Mi csak annyit tehetünk, hogy szolgálatra kész edényekké válunk. Hogy az Úr használhasson minket. A figyelmünket pedig rá kell fordítanunk. Rajta kell tartanunk. Mert sok dolog van, ami letéríthet minket a helyes útról, és helyes vágányról, és szellemi farkasokká tehet minket, amely elpusztítja, és elragadozza a bárányokat, és megosztást hoz Krisztus testébe. Van még egy dolog, amit meg kell értenünk, ha igazi szolgálatban akarunk járni, mégpedig azt, hogy különbség van Isten elhívása és elküldése között. Volt, aki megkérdezte tőlem, honnan tudhatom, hogy megkapom az elküldésemet, vagy el vagyok küldve. Láthatjuk ezt Pál esetében, évekkel korábban el lett hívva apostolnak, mielőtt elküldetett volna. Láthatjuk, hogy Antiókiában prófétaként, vagy tanítóként, vagy mindkettőként szolgált. Kezdettől fogva apostolnak volt elhívva, de csak évekkel később kapta meg az apostoli elküldését. És az, ha nem teszünk különbséget Isten elhívása és elküldése között, ez okozza azt, hogy sokan éretlenül végzik a szolgálatukat. Einstein tett egyszer egy kijelentést, amely szerintem jobb, mint a relativitás elmélet, és amely így hangzik. Az idő előtt felvállalt felelősség felületességet vagy felszínességet eredményez. És a szellemi valutánk borzasztó leértékelődésen ment keresztül a szellemi megbízhatóságunk, szellemi szavahihetőségünk azért, mert hajlamosak vagyunk apostoloknak nevezni olyanokat, akik igazán nem apostolok, mert nem felelnek meg az szolgálattal szemben a Biblia által támasztott követelményeknek. És a mi felelősségünk, a mi feladatunk megítélni ezt, és azt mondani, hogy ők nem igazán apostolok, mint az a gyülekezet, amelyik dicséretet kapott a Jelenések könyvében, mert megpróbálta azokat, akik apostoloknak mondták magukat, de nem voltak igazán azok. Nekünk is ez a felelősségünk. Pár évvel ezelőtt egy találkozón vettem részt, egy vezetői találkozó volt körülbelül 1000 résztvevővel. Feltételezhetően a jelenlevő többsége vezető volt, sokuk pásztor. Felállt egy kedves hölgy, és előadott egy proféciát, amely nem volt igazán teli találat. Ez kellemetlen dolog, mert a proféciában éppen az ellenkezője volt annak, mint amiről a tanítás aznap este folyt. Nem volt más választásom, mint hogy helyre tegyem a dolgot. Felmentem a színpadra, és így szóltam. Sajnálom, de úgy gondolom, ez nem az Úrtól való profécia volt. És azt is elmondtam, hogy miért nem tartom az Úrtól valónak. Véleményemet igékkel támasztottam alá, és úgy gondolom, hogy mindenki egyet is értett velem. De ami a legkellemetlenebb volt az egészben, az az volt, hogy mielőtt én bármit szólhattam volna, azok, akik a színpadon voltak, és ők szervezték ezt az egész alkalmat, már megámenezték ezt a proféciát. Felálltak a helyükről, és hangosan ámeneztek, és helyeseltek. Lehető leglehetetlenebb helyzet volt, de meg kellett tennem. Képzeljétek el ezt a helyzetet, jön egy profécia, mindenki ámenezik, és bólogat, és helyesel, és akkor felállok, és azt mondom, szerintem ez nem az Úrtól való volt. Megpróbáltam a lehető legszelídebben elrendezni a dolgot, és nagyon értékelem ennek a hölgynek a próbálkozását, sokkal jobban értékelem azt, aki próbálkozik, és utána összezavarja a dolgokat, mint azt, aki nem is mer próbálkozni. Ez az alkalom után egészen meglepődtem, amikor pásztorok jöttek oda hozzám, olyanok, akik már 20-30 éve pásztorok, és azt mondták, tudod, ez volt az első eset, hogy tanúi voltunk annak, hogy proféciát valaki megítélt. Ez volt az első eset. Nagyon elszomorodtam ettől a dologtól. Azt mondták, ez volt az első alkalom, hogy tanúja voltak ilyennek. 20-30 éve pásztorok. És természetesen ismerem az indokokat is, hogy miért nem tesszük, miért nem ítéljük meg a proféciákat, de higgyétek el, ebben nem lehetünk puhányak. Igen, kell, hogy lehetőséget adjunk az embereknek, hogy kiálljanak, próbálkozzanak, hibázzanak, korrigáljuk őket, de nem lehetünk puhányak. El kell kezdenünk megítélni a proféciákat, megítélni a szolgálatokat. Nem erről beszél Pál, amikor azt mondja, hogy hát nincs egy bíró közöttetek, hogy még a legkisebb nézeteltérést sem tudjátok magatok között megítélni, elrendezni? És közben arra vagyunk hívva, hogy angyalokat ítéljünk, városokat ítéljünk. És ez soha nem kellemes. Életem egyik legnehezebb estéje volt, annak a találkozónak az estéje. De jó volt nem megalkudni a meggyőződésemben. És hiszem, hogy az alkalomról sokan azzal a meggyőződéssel mentek el, hogy itt az ideje elkezdenünk megítélni a proféciákat, megítélni a szolgálatokat. Megítélni magunkat, hogy ne Istennek kelljen ezt megtennie. Isten egyszer a szolgálatunkkal kapcsolatban ezt mondta, ha magatokat ajánljátok, ha magatokat reklámozzátok, ez botlókővé fog válni a számotokra, és megakadályozza, hogy igazi szellemi hatalomban járjatok. Azt mondta, minden egyes dollár, amit a szolgálatotok elfogad, amit nem én küldök, ez botlókő lesz számotokra. És megakadályozza, hogy igazi szellemi hatalomban járjatok. Sokszor hallottam már, hogy egy szolgálat sem működhet pénz nélkül. Ezzel az állítással nem értek egyet. Szerintem igenis működhet. Persze, mindannyiunknak szükségünk van ételre, otthonra, maga a szolgálat elég magas költségvetéssel működik, de hadd mondjam el, ha kenered van, akkor minden más jönni fog mellé. Amikor Mózes adakozást fogadott el, neki kellett leállítania az embereket. Túl sokat adtok, nem tudok többet elfogadni. Menjetek haza, elég volt. Ti nem szeretnétek ilyen mértékű adakozásban részesülni? Meg kell értenünk, hogy az a hely között, ahol Isten ígéreteit megkapjuk, és az ígéret földje között, tehát az ígéret beteljesedése között, ott a puszta, amely a pontos ellentétje annak, ami megígértetett nekünk. Izraelnek tejjel és mézzel folyó földet ígértek, de az első hely, ahova eljutottak, az olyan volt, hogy még víz sem volt ott, és ahol pedig végre volt víz, az meg keserű volt. Úgy gondolom, ez az első lecke, amit meg kell tanulnunk a pusztában, hogy hogyan kell a keserű vizet édessé változtatni. Én idejében megtanulhattam, mennyire fontos alapelvez. Körülbelül 6 hónapja voltam az Úrban. Amikor egy testvér odajött hozzám, kezét rám tette, és profétált fölöttem, mégpedig az, hogy tanítónak lettem elhívva Krisztus teste a gyülekezet számára. Mondom, 6 hónapja voltam hívő, de rögtön egyetértettem a proféciával, és azt mondtam, persze, ez vagyok tanító, aki Krisztus testét fogja tanítani. Csak hogy összekevertem Isten elhívását Isten elküldésével. De önérzetesen azt gondoltam, igen, Krisztus testének szüksége van arra, amit én taníthatok nekik. Ez vagyok, tanító a gyülekezet számára. 2 hét sem telt bele, és mindenki, aki ismert, hamis tanítónak tartott. Pontosan az ellentétét tapasztaltam, mint ami ígértetett nekem. És ha visszagondolok azokra a dolgokra, amiket tanítottam, egyet kell, hogy értsek velük. Semmit nem tudtam, vagy amit tudtam, azt is rosszul. Ott volt a pusztaság, és nekem át kellett menni rajta. És éppen az ellenkezőjét találtam benne, mint amiről az ígéret szólt. Emlékszem, amikor a következő alkalommal ugyanaz a testvér a városunkba jött, neki egy rendkívüli prófétai szolgálata volt, és amiket prófétált, az mind-mind megvalósult. Nos, amikor a legközelebb a városunkba jött, ez pont abban az időszakban volt, amikor kezdtem elhagyni ezt az első pusztaságot, amikor végre az emberek elkezdtek megint hallgatni rám. De amikor megláttam ezt a testvért, a tekintetéből láttam, jaj ne, ez megint prófétálni fog nekem. És amikor odaült mellém, akkor én felálltam, és átmentem a terem másik végébe leülni. Azt gondoltam, azt már nem, te nem fogsz nekem még egyszer prófétálni. Én nem akarok még egy pusztaságon keresztül menni egy újabb szolgálat kedvéért. Ráadásul éppen akkoriban sokat gondolkodtam egy vöröshajú lányon, akivel úgy gondoltam, az Úr akarja összekötni az életünket. De ismerve az ő életstílusát, tudhattam, hogy neki nem tetszene a pusztaság. Az alkalom végén, amikor ez a testvér elkezdett emberekért imádkozni, akkor én buzgón segítkeztem abban, hogy mindenkit szépen sorba állítsak, hogy imádkozzon csak mindenkiért, hát ha akkor a számomra már nem maradt semmije. Nem akartam újabb proféciát kapni. És ha ti úgy gondoljátok, hogy ti igazán akartok egy proféciát kapni az Úrtól, akkor nem tudjátok, mire vállalkoztok. Tehát nagyban állítottam sorba az embereket, hogy csak kapják meg a proféciájukat, de valahol a szívem legmélyén tudtam, hogy ez a testvér nekem profétálni fog egy másik szolgálattal kapcsolatban. És egyszer véletlenül túl közel kerültem hozzá, és megragadott. Tudjátok, erre való kézrátétel, hogy az áldozat ne tudjon elszaladni. Profétált felettem egy újabb szolgálatról, jött az újabb pusztaság, a vöröshajú lánynak nem tetszett, ott voltam megint, a pusztában. De láthatjuk ezt a Bibliában is. Nézd meg Józsefet, kap egy álmot. A nap, a hold, a csillagok mind fejet hajtanak neki. Meghajolnak előtte. És mire József észbe kap, már is rabszolga. Nyilván azt kérdezte magától, na ez az álom vajon kitől jött? Na, még mindig akartok proféciát? Nézzük Dávidot. Jön Sámuel, felkenni olajjal, Izrael fölött fogsz uralkodni, te leszel a következő királya Izraelnek. Mire Dávid felocsudik, azok az emberek, akik felett neki kellene uralkodnia, meg akarják őt ölni. És nem palotában lakik, hanem barlangokban, meg földi lyukakban. A kapott ígéret tökéletes ellentétje. El tudom képzelni, amikor legközelebb találkozott Sámuel, mit mondhatott neki. Ne gyere közelembe azzal az olajjal. Tehát az a hely, ahol megkapjuk Isten ígéreteit, és az ígéret földje között ott a pusztaság, ami az ígéretek ellentétje. Ezért mondta, hogy hitre és türelemre van szükség, hogy megkapjuk az ígéreteket. Elég sokat hangsúlyoztuk már a hit fontosságát. Talán elkezdhetnénk végre hangsúlyozni a türelemét is. Hosszú tűrésre van szükség. Sok ember azzal tölti el az egész életét, körbe-körbe mászkál a pusztaságban. Soha nem kerülnek ki a pusztaságból a panaszkodásuk és elégedetlenkedésük miatt, amely annak bizonyítéka, hogy nem igazán hisznek. A pusztaságnak az a célja, hogy felkészítsen minket az ígéret földjére, és a pusztában találhatjuk meg a legdrágább, legintimebb közösséget az Úrral. Izrael népe a pusztaságban építette fel a gyülekezeti sátrat. Lakóhelyet építettek Istennek azért, hogy közöttük lakasson, hogy velük tudjon maradni. És hadd mondjam el, gyakran éppen a legszárazabb hely az életünkben, a legnehezebb időszak az, amikor Isten lakóhelyet épít bennünk. Meg kell tanulnunk értékelni a pusztaságot, értékelni a szárazságot, értékelni a próbákat. Soha nem fogom elfelejteni, amit Mike Bickle mondott egy alkalommal. Az akkoriban volt, amikor rengeteg vádat felhoztak ellene és a szolgálata ellen, és én egyre dühösebb lettem a hamis vádaskodás miatt. Fel voltam háborodva, és azt mondtam neki, meg kell válaszolnunk ezeket a hamis, ezeket a rágalmakat és hazugságokat. Ő csak rám nézett, éppen akkor fejezte be ennek a könyvnek az olvasását, mint egy 200 oldalnyi hazugság és vádaskodás és rágalom volt, és ha valaki, akkor én tudom, hogy mennyire hamisak voltak ezek a vádak. De ő nem azért olvasta el ezt a könyvet, hogy a hamisságot keresse benne, hanem azért olvasta el, hogy hát ha talál benne egy kis igazságot, ami valódi hibájára mutat rá, és akkor abból ő megtérhet. És talált is néhány dolgot, szerintem apróságokat. Nyilvánosság előtt megtért belőlük, több ezer ember előtt, és még csak meg sem említette a sok hazugságot és hamis vádat, amiket felhoztak ellene. És csak ennyit mondott nekem, mikor sürgettem, hogy Mike, meg kell válaszolnunk ezeket a hamis vádakat, rágalmakat, hogy csak annyit mondok. Tudod, nem akarok hagyni veszendőbe menni egy ilyen jó kis próbatételt. Ki akarom használni ezt a próbát? Lehetőséget látott benne. Azt mondta, tudom, hogy az Úr valami rendkívülre hívott el minket, de még nem vagyunk készek rá. A jellemünk még nem megfelelő hozzá. Isten megpróbálja változtatni a jellemünket, hogy képesek legyünk elhordozni azt a hatalmat és kenetet, amire ő elhívott minket, hogy abban járjunk. És hogy nem fogom veszni hagyni ezt a lehetőséget, mondta ezt az az ember, aki olyan jellemmel bír, amilyennek mindannyian nagy szükségében vagyunk ezekben az órákban. Éppen ezért bárhova megyek, büszkén vállalom, hogy közösségem van a Kansas City Fellowship-tel, vagy ahogy most nevezik őket, Metro Vineyard Fellowship gyülekezettel, és a legértékesebb embereknek tartom őket, akikkel valaha találkoztam, és annyira hálás vagyok, hogy testvéreimnek mondhatom őket. Olyan jellemet és becsületességet látok náluk, amelyet sehol másot nem tapasztaltam még, és ezt nagyon értékelem bennük. Sokat hibáznak, de ezeket a hibákat számunkra követik el. És mindig nagyon nyíltan beszélnek a hibáikról, feltárják a problémáikat és hibáikat, hogy tanulhassunk belőlük, és nekünk már ne kelljen azokat elkövetni. Igen, az ellenség borzasztóan haragszik a profétai mozgalomra, és haragja csak fokozódni fog. El sem fogjátok majd hinni, milyen támadásoknak leszünk még kitéve. De ne hagyjuk veszendőbe menni az ilyen próba lehetőségeket, hanem használjuk ki azokat. Mert nem számít, hogy az emberek mit gondolnak rólunk, csak az számít, hogy Isten mit gondol rólunk. És hiszem, hogy ő olyan embereket keres, akik föntről várják a felhatalmazást és a kenetet. Ezért értékelem annyira, amit Jósiás tett. Emlékeztek Jósiásra? Az Ószövetségből? Ő indította el a legnagyobb ébredést Izrael történetében. Van néhány figyelemre méltó dolog Jósiással kapcsolatban. Tudjátok, hogy 8 éves volt, amikor király lett? Gondolkodjunk el ezen most egy kicsit. Milyen nevelést kaphatott? Ki fenekelne el egy királyt? 8 évesen lett király, de volt benne valami. A szíve az Úrért dobbant. Az Úr szerinti szíve volt. 22 éves korában megindult a templom állapotának láttán. Tudjátok, milyen állapotban volt akkor a templom? Hamis istenek bálványai voltak az Úr saját házában. Hamis papok szolgáltak ott, hamis proféták laktak ott. A Szentírás nem volt meg nekik már több mint 300 éve. El tudjátok képzelni, milyen lenne ma az egyház állapota, hogyha nem lenne Szentírás sehol több mint 300 éve? senkinek a földön nem lenne egy bibliája több mint 300 éve. El tudnátok képzelni ezt a sok hamis tanítást? Nézzétek meg, mennyi hamis tanítás van így, hogy a birtokunkban van a Szentírás. Na, ilyen állapotok uralkodtak Jeruzsálemben, Izraelben, amikor Jósiás volt a király. Már 300 éve nem látták a szentek elcseket, de volt Jósiásban valami, ami megindult a templom állapotának láttán. Leküldte az embereit, és azt mondta, takarítsátok ki a templomot, csináljátok valamit, söpörjétek ki. Lementek, és elkezdtek takarítani, és találtak egy tekercset, és elkezdték olvasni. És azt mondták, hűha, ezt meg kell mutatnunk Jósiásnak. A Szentírás volt az. Elkezdték felolvasni Jósiásnak. És csak olvasták, olvasták, és olvasták, és hirtelen Jósiás felugrott, mert Isten tüze gyulladt fel benne. Felugrott, megtépte a ruháit, kiégette a templomot, elpusztította a hamis papokat, elpusztította a hamis prófétákat, tönkretette a bálványokat, lerombolta az oltáraikat. De itt még nem állt meg, tovább égett Jeruzsálemben, lerombolta az összes hamis Istennek állított bálvány. Még azt is megtette, amit ősapja Dávid nem tett meg, lerombolta a magaslatokat is. Teljesen megtisztította Jeruzsálemet a bálványimádástól. De még itt sem állt meg, végig égette egész Júdeát, az egész országot megtisztította a bálványimádástól. És még ott sem állt meg, hanem átégett Izraelbe, pedig még csak nem is volt királya az északi 10 törzsnek. De csak égetett, és nem hagyta abba, amíg ki nem égette a bálványimádást egész Izraelből. Mit olvashatott, ami ezt tette vele? Mi hozhat tűzbe egy férfit ennyire az igazságért? Izrael történelmének legnagyobb történelmét indította el. Úgy gondolom, hogy a választ megtaláljuk az 1 Királyok 13-ban, első és második vers. Ez Jósiás előtt több mint 300 évvel iratott meg. Közvetlen azután történt, hogy Salamon meghalt, és a fia lett helyette a király. Ő megbántotta Izrael véneit, úgyhogy lett egy nagy gyülekezet szakadás. Az északi 10 törzs úgy döntött, hogy új gyülekezetet fog indítani, és szerződtettek is egy saját pásztort. Akkoriban még királyoknak hívták őket. És a pásztor féltékeny volt, amiért a nép évente háromszor Jeruzsálembe ment. Félt, hogy elveszíthet egyeseket a népből. Félt, hogy lesz, aki elmegy a gyülekezetből. Úgyhogy felállított bálványokat Samáriában. És bálványimádásba vezette a népet. Tehát ennyit a háttérről, és most az ige. És ímé Isten embere jöve Júdeából Bételbe az Úrnak intésére, és Jeroboám ott állt az oltár mellett, hogy tömjén gyújtson. És kiállta az oltár ellen az Úr intése szerint, és mondta, oltár, oltár, ezt mondja az Úr, inni egy fiú születik a Dávid házából, akinek neve Jósiás lesz, aki megáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most te rajtad tömjéneznek, és emberek csontjait égetik meg rajtad, stb. És elmondta, hogy Jósiás mit fog csinálni 300 évvel később. Na ezt olvasta Jósiás, a saját nevét látta leírva a könyvben. Mondom nektek, semmi nincs, amely az igazságnak ilyen tüzét gyújtaná meg egy emberben, mint amikor valaki a saját magát, a saját nevét meglátja beírva Isten könyvébe, az élet könyvébe. Amikor meglátják a saját nevüket, saját magukat, a saját szolgálatukat, a saját életük értelmét Isten tervében. És ez az egyik ok, amiért szükség van a profétai szolgálatra. Az Úr akar a népéhez beszélni. Ő akarja elnevezni a népét az utolsó időkben. Nem akarunk mindvégig az egyház által elnevezettek maradni. Akarjuk, hogy az Atya nevezzen el minket. Maga az Atya teszi ránk az ujját, és az Úr fogja mondani nekünk, hogy te egy evangélista vagy. Te evangélista vagy, én magam mondom ezt, nem emberek. És hadd mondjam el, ha tudod, hogy Isten nevezett el téged, nincs annál nagyobb hatalom a földön, és nincs annál nagyobb bizonyosság ebben az életben, mint tudni azt, hogy fentről vagyunk elnevezve, hogy Isten tudja, kik vagyunk. És amikor ez megtörténik, ismét tűz fog fellobbanni a Krisztus testében, és minden fa, szén, a szalma is avar fel fog emésztődni, mert az a tűz nem alszik ki addig, amíg minden éghetőt meg nem emészt. és az aranyat, és az ezüstöt, és a drága követ pedig megtisztítja. Ahogy egy barátom szokta mondogatni, az egyetlen dolog, ami ma az egyházból hiányzik, az Isten. De Isten már készül a templomába jönni. Legyünk készek fogadni őt. El kell fogadnunk azt, ami nekünk fentről adatik az Úrtól. Fel kell vennünk azt a hozzáállást, ami illésnek volt, és az élő Isten előtt élni az életünket, és nem pedig emberek előtt. Ha prófétaiak akarunk lenni, és akarjuk, hogy ez a tűz bennünk is égjen, ha része akarunk lenni a tűznek, ami ég, és nem a fának és szénának és szalmának akarunk része lenni, ami megég, el kell fogadnunk a nekünk szánt hatalmat. Fentről, és nem pedig lentről. Köszönöm a figyelmeteket. Isten áldja meg titeket. Itt végződik Rick Joyner a Profitai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozata.